Szép napot, jó rádiózást kívánok mindenkinek, ez a Monitor délután itt a Trend FM-en. Lakatos Gergely, az MHC Mobility üzletfejlesztési vezetője van itt újra, szóval eltelt egy hónap. Az aranykorról beszélgettünk legutóbb, most meg mikor jött el, akkor pont a biztosítási kötvényeimet nézegettem, mert most küldik ki a biztosítók, kötelezők, meg kaszkók, meg lakásbiztosítás. Úgyhogy aktuális lesz a beszélgetés, mert azt mondtad, hogy ma takarékoskodni segítesz nekünk, akár magánfelhasználók, akár céges tulajdonok sok vagyunk, vagy bérbe vesszük a gépkocsit. Az autó megvan, az autó gurul, az autót üzembe kell tartani, egyszer megvettem, egyszer meg majd vége lesz. Közte meg ott van ez az időszak, aminek a költségei nőnek. Honnan indítsuk a takarékossági sűrű fillér apró forint, azt hiszem, vagy ez hogyan nem sűrű fillér ritka forint? Igen, ez így van.
Igen, vagy forintból lesz a fillér, én is üdvözlöm a hallgatókat. Igen, egy olyan témát hoztam, ami nyilván most így egyrészt az évforduló kapcsán aktuális, hogy tervezzük az új költségvetést, jönnek ki az új biztosító számok, és változnak az adónemek, jövedéki adó az üzemanyagban, útdíjak, ugye a haszongépjárművek 3,5 tonna fölötti kategóriájában, tehát mindenképpen ennek van egy ilyen aktualitása. A másik oldalról meg az ember mindig keresi a lehetőségeket. Nyilván az autózásban nem lehet végtelen időkig meg méretekbe spórolni, hiszen biztonságról, minőségről, emberilletről beszélünk, akár csak egy üzletkötői autó, ha meg ráadásul áru is van rajta, akkor ugye az a konkrét ugye haszon gépjárműről
beszélünk. Tehát ne a szervizen, meg ne a gumin, mondjuk a téli gumin takarékoskodjunk.
Meg kell nézni, miben lehet, miben hogy, de igen, ahogy már így mondtad, és akkor egy picit oda visszakanyarodnék, hogy már megvan az autó, és ugye sokan szoktak engem hívni, hogy Gergő, vettünk autót, mit gondolsz róla, akkor már egy kicsit késő gondolkodni, de nyilván akkor is még át lehet beszélni a dolgokat, de már ott, hogy milyen autót veszünk, milyen extra van benne, mi a beszerzési ára, az egy népszerű márka, ami itthon mondjuk ebbe a környezetbe tartja az értékét, vagy egy réteg modell, amit majd később nehezebb lesz eladni, több vesződés jár vele, vagy olcsóbban tudjuk eladni. Ezek mind ott vannak benne, vannak hasznos extrák, haszontalan extrák, mondjuk egy tolatoladar, parkoló, kamera, ezek ugye azért megóvják az autót attól, hogy össze-vissza nyomorgassuk szegényt a parkolóházban. Úgyhogy innét indulunk. A másik, amit ugye pont ott fejeztük be múltkor, hogy akkor kinek mikor a carsharingtől egészen a bérlésig. Most néztem a statisztikát, hogy a jogi személyiségű, tehát a jogi személyek a vállalatoknak csak 30%-a leasingel autót. És a személyautóról beszélünk, az fontos tudni, hogyha a cég magának veszi saját használatra, akkor az áfát semmilyen módon nem tudja visszigényelni az autóból, 27% benn marad. Ha bérli, leasingeli az autót, akkor már is az áfa tartalom céges magánhasználat arányában, de a bérleti díjból visszaigényelhető minimum 50%-ban. Úgyhogy azért most, amikor egy átlag középkategóriás autó 50%-kal emelkedett 4 évhez képest, pont most beszélgettem egy ügyfelem, hogy eddig ültem ilyen autóba, Gergő, az most mennyi? Hát az most 10-ről fölment 16-ra, és a kollégáknak a 6 milliós autó, hát az meg fölment 10-re. Tehát ebből a szempontból ugye minél nagyobb értékű autókról beszélünk, mert már így itt tart az ára, azért a 27% az nem mindegy, hogy abból a felét vissza tudjuk-e igényelni, vagy sem.
Tehát akkor beszerzés, adózás, ugye?
Igen, értékvesztés, és hát ugye igen, itt már ugyanúgy, hogy milyen autót szerzünk be, itt az adózások azok a lóerőkre, súlyokra vonatkoznak, tehát pont 160 lóerő környékén mondjuk 20 000 forintról duplázódik a cégautóadó 41 000-re. Ugye azt 4 évig cipelem magammal, havi plusz 20, azért sok kicsi sokra megy alapon, ráadásul több autónk van, kevesebb autónk van, ez akkor is ez itt érint minket, úgyhogy ezeket így érdemes előre megnézni, hogy mire mennyit ad.
Nem tudom, mennyire tartozik ez ide, mert erről nem beszéltünk előzetesen, de ugye a hírekből, ha autó, akkor rögtön rád gondolok. Azért ez a zöld mizéria, ez most érdekes lehet, és most az ügyfelek azért lehet, hogy bizonytalanabbak, mint ahogy az is, aki most a hibridben gondolkozik. Ugye visszaadják, nem adják, igen, vissza, vizsgáztat, hogy lesz ez? Ez érdekes lehet itt is, nem?
Ez még találgatás, de hosszú távon nyilván arra készüljünk föl mindenki, hogy azok a kedvezmények, amit most az elektromos autót illetik, meg a plugint, az előbb-utóbb kivezetésre megy. Ez most mind arról szól, hogy a CO2 kvótával büntetem, időzélesen vagy szó szerint büntetem a hagyományos belső égési autókat. Ugye itt a 95 gram fölött pöfög ki, ez ilyen 3,5 literes fogyasztásnál tudják ezt az autót 4 liternél, akkor a gyártó 95 gram fölött grammonként 95 euró, tehát közel 40 000 forint bírságot fizet, tehát egy normális autónál ez ilyen 300-500 000 forint ez a bírság, amit befizet az EU-nak. Ezzel tolják fel a belső égési autók árát, és nyilván a különböző kedvezményekkel megpróbálják közelíteni az elektromos autó
árát. Az olló egy picit záródjon.
Igen, és akkor ez ki, hogy kommunikálja, van, aki azt mondja, hogy már ugyanolyan olcsó az elektromos autó, mint a belsőégésű. De visszatérve, tehát nyilván az, hogy most az üzemanyagnak európai átlagszinten vagyunk ebbe, tehát ebbe se plusz, se mínusz fele, az valamilyen adó, jövedéki adó, áfatartalom, bármi. Ez így van, ha most mindenki ugye árammal kezdi tölteni az autóját, azon csak 27%, 15% stb. Áfa van szerte Európában, tehát azért az a 50%
valahonnan hiányzik.
Ez hiányozni fog, tehát ez nyilván előbb-utóbb valamilyen formában ez visszajön. A másik oldal az elektromos autóknál, ott van, hogy most nézegettük a szervizdíjakat, sokszor egy elektromos autó még akár azonos kategóriában van, a szervizóra díja az magasabb, mert hogy elektromos. Mert hogy kell a szakértelem, mert
hozzá, persze.
Igen, kicsap az áram, vagy nem, szóval most ilyen szakmaiatlan szavakkal élve, és ott elkérik, illetve nyilván ez is benne van már számogatásban, hogy kevesebb a szerviz, tehát nekem kevesebb autószerviz látogatásból kell fenntartanom azt a 4-5-6 állást, ami ott van. Szóval igen, lehet ezekkel tervezgetni, hogy akkor most mi az, ami biztos, és mi az, ami a kutya vacsorája. A zöld autóknál ezeket bele kell számítani. A másik oldalról lehet a belső égésűvel azzal számolni, hogy lehet, hogy valamikor valahonnét majd ezeket korlátozzák, hogy ezek a nagyon alacsony emissziós zónák, ez ULEZ szóval, vagy mozaik szóval írják le angolul, ezt már egyre több helyen látni városokban. Mm. Tehát ezekben lesznek még bizonytalan tényezők mindenképpen, de mindig azért lehet ezekkel számolni.
Szóval az ügyfelek még ezzel nem jöttek be, a flottások.
Ezzel még nem, mert ugye, hogy mondják, ezt sajtóhíreket nem kommentálunk, hogy szokták mondani az
igazolásokban. Azt is szokták mondani azért.
De ebből a szempontból ez egy nyilván előbb-utóbb lesz változás, hogy az a kedvezmény. Ez most hol fölmegy, hol
nem. Ez csak hibridek árát is mondjuk, igen, ez igen, érdekes igen, lesz, igen. Mondjuk, ki miben gondolkozik, ha már takarékosságot mond.
Németországban idén nyár végén vonták vissza a kedvezményt a pluginekre. A legtöbb gyártó ki is vette a listákról a plugin autókat, mert úgy már nem éri meg, akkor már inkább megéri elektromosba ülni, mert arra még jár kedvezmény. És akkor az akkumulátort ugye ne tedd be ki sok kicsi autóba, kevés akkumulátort, hanem akkor inkább gyártunk nagy akkumulátort az elektromos autóba. Svédországban év elején szűnt meg az elektromos autó kedvezmény. Az első 6 hónapban visszaesett 2%-kal az autóvásárlás, mert az emberek akkor azt mondták, hogy ha nincs kedvezmény, akkor már nem éri meg. Ez mindig így lesz, a saját autónkban akár új, akár használt, nyilván bizonyos tényezőkkel számolni kell, és lehet, valami fixebb, valami kevésbé, ez most 2035-ig így lesz.
Oké, biztosítás, ha már ezzel kezdtem, de tényleg ezeket böngésztem itt, hogy ez némelyik elég drámai, de ezt is megindokoltad még itt az Inti előtt, hogy a biztosítok most átterhelnek.
Igen. Három fontos tényező van, ami idénhez képest erős változás jövőre. Az egyik az, hogy ugye, amikor belindult a háború, és voltak bizonyos extra különadók, profitadó, ki hogy hívja, akkor a biztosítóknak, meg a bankoknak az adói eredetileg másképp voltak tervezve, és most másképp maradnak. Ezzel a különadóval kell számolniuk tovább. Ez egyik része, és ugye itt nem csak arról beszélünk, hogy egy társaság mondjuk csak biztosítást csinál, hanem mondjuk, hogyha a bank és az állampapír most ugye sokkal vonzóbb, mint a bankbetét, akkor a betéten lévő profitját sem tudja realizálni. Tehát, hogyha az egész mondjuk ilyen bankbiztosító csoport egybe gondolkodik, akkor ugye látja, hogy innét is, onnét is profithiány van, ezt valahol vissza kell árazni.
Egyre lukasabban a drág.
Igen, ez az egyik. A másik kettő erős dolog az az, hogy ugye a vadkár mostantól teljesen
akármi történik az úton, akárhol történik az úton, én vagyok a hunyó.
A vezető gyakorlatilag igen, kivéve, hogyha nem tudod azt bizonyítani, hogy a vadász kerget eléd a szarvast. Úgyhogy ez egy olyan dolog, ami látják, hogy mennyi kár van a statisztikából, ami vadkár, eddig mi volt a nyerési ráta, most ebből ez mind
tehát ez egy újabb ter a biztosítókon, hogy fordítsam magamnak.
Igen. Nem csak a biztosítókon, hanem a mi díjunkon is.
Tehát a végén én vagyok,
igen,
persze.
Igen. Ebből a szempontból ez most senki ellen nem szeretnék szembeállítani, de ez itt van, mint tény, hogy most már ez a használó költsége. És akkor jön a harmadik, ami pedig úgy változik, hogy mikor érvényes melyik biztosítás. Ebben eddig elég egyöntetően az volt, ha csak nem kötött az ember külön biztosítást, hogy az autóra a biztosítás akkor él, amikor az autót használom, amikor az autó mozog. Ebben mindig véleményes volt például, amikor megáll egy futárkocsi, kiben pakol, és a pakolás közben neki vágja a másik autónak, akkor az minek számít. Most ebbe az körvonalazódik, bár ez még jogszabály, ki kell azért értelmezni, hogy ha áll az autó, akkor is érvényesek rá a biztosítások. Tehát ebből megint az következik, hogy egy plusz kockázatot kell a biztosításba beárazni.
Három csapás. Három csapás,
igen. Ami picit enyhítő körülmény, hogy ide nézzünk egy olyan dolgot, hogy az látszik, hogy azért a javítások, az ilyen sérült káreseményes javításoknak az ára az úgy kezd tetőzni, tehát hogy nem rugott tovább az egekbe. Úgyhogy ezért azt szoktam mondani, hogy mindig érdemes minden évben, akár magánszemély vagyunk, akár cég egy autóval, három százzal ezeket újra versenyeztetni. Nyilván flottakezelőként mi is ezt tesszük, és vannak különbségek. Nyilván most a bizonytalan tényező miatt valószínűleg sokkal nagyobb különbségek is lehetnek, hogy ez ki mennyire hogyan tudja beárazni, melyik biztosítót érint mondjuk egy bankadózás így a cégcsoporton belül, melyik nem. Mm. Tehát, hogy most még inkább lehetnek esetleg szélesebb eltérések.
Nem, az újrakötés is jó, amikor én mindig ilyenkor évvégén, évelején fölhívom őket, és azt mondom, hogy köszi szépen, ennyiért nem, akkor utána mindig ebből adnak 10%-ot, elég, ha megnézek egy 20 másodperces oktatófilmet, vagy beixelem azt, hogy nem tudom, három gyerekem van.
Igen, vagy e-mailbe kérem a történetet, igen. Vagy évente fizetek, tehát ezeket mind meg
lehet nézni. És ha van alkupozíció, itt azért valamit lehet keresni minden évben.
Versenyeztetni mindig lehet, és azért a biztosítók nyilván versenyeznek értünk, akkor is, hogyha csak egy autó van, vagy éppen átépek egy másik korba, és akkor az egyik biztosítónál gyengébbnek számítok valahol, meg megbízhatóbb sofőrnek, úgyhogy ezek mindig ott vannak, úgyhogy ezt ne engedjük el, hogy legalább egy kalkulátorba kiszámoltatjuk.
Kaszkó?
Kaszkónál ami változás volt, most már a standard az 50 helyett a 100 000-ös rész. Ezt lehet így is úgy is nézni, de igazából amikor egy káresemény nem áll meg pár százezer forint alatt, akkor ezt lehet, illetve akinek van, nyilván ez nagyobb flottánál lehet nézni már kár története, vagy látja az eseményeket, akkor esetleg a 100-ból még magasabb önrészre menni, és azt mondani, hogy többit házon belül megoldani, bár ebbe is volt nekünk extrém eset még pár évvel ezelőtt, amikor azt mondta egy cég, hogy ő nem kér kaszkót, ő kiszámolt, hogy az elmúlt és a 4 évben csak ráfizetés volt, aztán az első
2 hét múlva puf, igen, hát ez így szokott lenni, amikor lemondod, akkor utána rögtön jön valami.
Úgyhogy szokta egy ismerős ilyen biztosító ügynökön mondani, a biztosítás a hülyék adója, fizeted azért, ha nem fizeted azért, ebbe lehet, hogy van valami, de a kaszkónál az önerőt érdemes megnézni azt, hogy az avultatás az hány éves kortól indul, ugye az avultatás az, hogyha az autóra kapok egy új részelemet, mondjuk egy 10 éves tükör helyett egy új tükröt, akkor azzal úgy nőtt, úgymond az autó darab részének az értéke, és akkor ott nem fizetik ki a teljes új alkatrész, hanem csak bizony 100%-át. Szinte a másik oldalra szoktuk, vagy van egy ilyen maradványérték vesztés, hogyha úgymond jobban összetör az autó, akkor lehet az egyes alkatrészek többet érnek, de az autó használt piaci értéke megesett. Úgyhogy ezekkel lehet így sakkozgatni, de mindenképpen ezeket érdemes nézni, hogy milyen önerő avultatás kérdése, hogyan van egy kaszkó biztosítás esetén.
Csereautó, az is érdekes, hogyha valami gáz van, akkor nekem bérelni kell-e, vagy akkor
igen,
mivel közlekedek?
Belemegyünk így a káreseményekben.
Jár-e csereautó?
Amit lehet új autónál mondani, hogy általában minden új autónál 1-2-3 évre jár egy gyári asszisztencia, ami tartalmaz 1-2-3 napos csereautó szolgáltatást. Ez arra teljesen jó, hogy baleset történik, ott vagyunk az útszélen családdal, család nélkül, kutyával, macskával, és onnét lementsenek, és kapjunk 3 napra egy autót, és akkor addig felúcsodunk.
Igen, a sokból segít kijönni.
A sokból kisegít, a gyors segély, igen. Utána pedig nyilván ezt az autót akár megtartatjuk a legtöbb esetben ilyen szép napi díjakért, 15-20 ezer forintokért. Vagy ugye, hogy tulajdonlás vagy szolgáltatásban gondolkodunk, ugye, hogyha az autó bérelve van, akkor ott a szerződés bele van írva, hogy hány napig jár innen csereautó. Nálunk az MHC Mobilitán az úgy van, hogy ameddig el nem készül az autó, addig mi többletköltség nélkül adunk autót, úgyhogy ez egy nagy előny. Most például van egy elektromos autónk, ami már 3 hónapja vár egy új akkumulátorra, mert nyilván inkább az új autóba építik bele az akkumulátort, garanciális csere, de azt is látjuk, hogy azon a telephelyen 17 másik ilyen autó várja az új akkumulátort, úgyhogy nyilván ez most nekünk ez az egy autóra nézve.
Ez transzplantációs sorban állás tulajdonképpen, igen.
Igen, lassan elérjük azt a szintet, de hogy ez a rész ott van, és ha már itt vagyunk, hogy csereautó meg baleset, azért maga a kárrendezés az egy olyan történet, aminél nekünk mi is állandóan résen kell lennünk, hiába azt mondjuk, hogy kifizeti a biztosító, de ugye ez azért hozzánk kötődik, hogy a mi autónk okozta, és azért minden biztosító nézi, hogy mennyi jött be, és mennyi ment ki egy autón, vagy egy flottán, vagy egy csoporton, és maga azért itt nagyon sok múlik, hogy értünk-e hozzá, vagy nem. Egy ilyen klasszikus dolog, amit a mi kárrendezési specialistánk mindig néz, hogy a fényezés az mondjuk metálfényezés, alapfényezés vagy gyöngyházfényezés, mert hogy viszi be mondjuk a kárcentrumba, a gépbe az ott a szervizes, ezek elég nagy szorzók, akár 50% különbséggel, és akkor nyilván ezekben vannak természetesen érdekellentétek, hogy én fölviszem az alapfehér gyöngyfehérnek, és akkor így esetleg tudok rajta többet keresni. Nyilván ez így, hogy a csalás az honnét kezdődik, az egy
elnéztem a szín,
kérdés.
Nem volt jó a fény.
Igen, de ugyanez, hogy akkor most a lámpa, ami az első lökhárító eseményekor megsérült a lámpafül, az tényleg letört, nem tört le, vagy meg lehet-e még műanyag hegeszteni, hogy szokták mondani. Szóval, hogy azért nagyon sok olyan dolog van egy kárrendezésben, ami macerás, ami ezért érteni kell, vagy ha nem megyünk utána, akkor a biztosítási számainkban látszódik meg ez utána. Úgyhogy ez mindenképpen ezért egyre izgalmasabb történet, mert mondjuk egy ledes lámpa cseréje az mondjuk 500 000, 1 millió, 2 millió, 3 millió, attól függ, hogy milyen szintű autóról beszélünk, hogy ezek a szuperokos multibeam ledes kitakarós lámpák, ezek már ott tartanak, hogy nem ég ki az izzó, persze, de ha gondolom,
egész
akkor...
Gumiabroncs, szerviz, ezért mondtam az elején, hogy ezen nem szabadna. Ha igen. Most magánszemély vagyok, mennyiben nátok.
Márki, tehát ez akár ugye cégfelelősség a baleset, és amikor történik egy baleset, akkor a biztosító ezt sokszor úgy elkönyvelte, hogy a sérelmi díj, aki pendül és az áldozati oldalon van, annak általában egy ilyen 5-10 millió forintos, ez az átlag, amit ugye ilyenkor félretesznek, hogy perköltség, gyógyászati segéd, stb. Tehát, hogy ezek komolyan ott vannak, sőt, hogyha az autónk olyan eseménybe vesz részt, ami bűncselekmény, tehát akár halálos baleset, vagy vitatott esemény, akkor a rendőrség lefoglalhatja ezt az autót, akár másfél évre. És akkor az autó az ott áll, meg se szerelheted, nem is használhatod, szóval ezek izgalmak, de a szerviz karbantartásra visszatérni mindig azt tudom, hogy addig jó egy autó, amíg karbantartják. Tehát ugyanúgy akár, mint egy párkapcsolat, hogy ameddig foglalkozunk egymással, akkor jó. De ha már tönkrement, akkor már ugye nehezebb szervizbe vinni, meg sokba kerülhet. Úgyhogy most itt különböző szerviz kategóriákról lehet beszélni, hogy márkaszerviz, szakszerviz, garázsszerviz, számlával, számla nélkül, de azért onnantól kezdve, hogy ugye céges vállalati felhasználókról beszélünk, nyilván a számla nélküli szerviz semmilyen szempontból nem jöhet szóba. A márkaszerviznél ott vannak azok a szakszerszámok, amikkel meg lehet javítani egy autót. A szakszervizek is már nagyon sokat fejlődtek abba, hogy akkor ők kapnak a gyártótól licencet arra, hogy akkor én Fordra, Volkswagenre, Fiatra, bármire képes vagyok, és akkor azt a követelményt ők teljesítik. Ők nyilván egy picit a kedvező báron tudnak dolgozni, megvan, hogy mi az, ami garanciáig, milyen szervizbe kötelező amúgy is elvinni az autót, de érdemes bekérni árakat. Tehát mi is látjuk, hogy akár Budapesten belül milyen nagy a szórás mondjuk a munkadíjban, Oktávia terén is, tehát hogy vagy ilyen átlagos autó terén, tehát hogyha egy cég saját maga intézi a dolgát, akkor is 2-3-at, vagy amit én szoktam másik oldalon nézni, hogy ha nem Budapest környékén, vagy nagyon nagy városba kérik az autót, hogy akkor megkérdezem, hogy milyen szerviz van közelben, tehát azért lehet így is nézni a történetet, hogy akkor most jó, veszek egy olyan autót, aminek 100 kilométerre van a következő márka szervize, akkor
fájni
nyerek,
fog meg.
Mit vesztek a történeten, és ugye magántulajdonosoknál szoktuk azt mondani, hogy olyan használt autót vegyél, amihez van ismerős szervized, és megbízol benne, tehát ez egy történet.
Szóval beszerzés, értékvesztés, áfa, 1-2, biztosítások, ugye a harmadik meg a szerviz, abroncs, ugye nagyjából ezek a...
Igen. Az abroncsnál is eldől az elején, tehát egy 20-as abroncsot hol lehet szerelni, hol nem, hol van hozzá gumi, hol nem, egy 16-os, 17-es, ami népszerűbb, az más, és itt nem csak a kerék átmérő számít, hanem maga a méret arány, mert mit tudom, 265 vagy 260 R16, ez egy olyan tucat gumi, amit mindenki gyárt, és nagyon sok félék, de mindél extrémebb a gumi, és csak arra az autóra van gyártva.
Annál heccesebb az ár is.
Annál heccesebb az ár is, és vannak elemzések, hogy akkor a prémium gumiból melyik a tartósabb, és akkor az hiába drágább, de több kilométer tudsz vele futni. Ezt, ha az ember professzionálisan használ egy autót, akkor megtérülhet, de ugye a másik oldal, amit szoktunk mondani, hogy 4-5-6 évet bír egy gumi. Ha az alatt úgyse futott ki, és úgyis cserélned kell, mert már a gumi megkeményedik, akkor hiába vetted a legjobb gumit, vagy hát a legdrágábbat, ami elvileg tartós, de nem mented bele azt a 50-60 000 kilométert, akkor teljesen jó, inkább egy középkategóriást, amit utána tudunk cserélgetni.
Ez gondolom, ez azért egyszer, mint a téli szezonban beszélgessünk arról, jó, hogy akár magánszemély, akár cégtulajdonás, bérlés esetén ezek a mostani tendenciák, amiket itt te mindig érintesz, az adózástól kezdve, az, hogy változik a meghajtás, az, hogy, hogy milyen generációk jönnek, hogy a tulajdonláshoz mi a viszonyunk, a megosztásod, meg az összes. Szóval ez mifelé tereli el a világot szerinted? Ezzel nagyon kíváncsi, neked egyszer beszélgessünk egyet. Ez a sok dolog, ez végül milyen együtthatót ad ki? Ez egy érdekes
dolog. Nem lefutott történet, és azt látom, hogy mindenki a saját visszapillantóján keresztül nézi, vagy a szélvédőjén keresztül, hogy mit lát előre. Nagyon szélsőségesen bemegy ez a, úgyis meg fog állni az elektromobilitásnak az átállás, mert egyszerűen lehetetlen, nincs ennyi töltő, nincs ennyi energia, azt csak szénből tudnánk, akkor meg mindenki is társai. A másik oldalról megjön az, hogy gyerekek már itt is, ott is, amott is, és akkor tudunk menni. De ez kicsit olyan, hogyha ki milyen autóban ül, abból lát többet az utakon. Tehát ha én fordos vagyok, akkor de jó, ott is egy fordos.
Mindegyek integetek.
Igen, és akkor az egy önigazolás, hogy azért jót vettem én is. Na hát látod, hogy a Pistinek is olyan van. Digitalizáció, a fiatal társaság hogyan hat rá, mert beszélgetek olyanokkal, akik önvezető autóprogramozásban vannak, azt mondják, figyelj, Gergő, egyértelműen látszik, hogy az autó az ugyanúgy, mint hogy a telefon átmegy egy digitális platformán. Már nem érdekes, hogy milyen gombok vannak benne, meg hogy ki gyártja, hanem szoftveresen megoldja a dolgokat. És ez nyilván igaz, hogyha szoftveresen tudod fölkészíteni kamerák által, hogy a rugó az befeszüljön, akkor igazából, hogy most mennyire szuper az a rugó, azon múlik, vagy azon múlik, hogy a rugó felkészül arra, hogy milyen feszes legyen, mert megtanítod neki. Ezek izgalmas kérdések, hogy ezek mind hova fognak kijönni, meg az életállapot is, tehát fiatalokkal beszélgetsz, nyilván nekik teljesen jó, hogy én most mentem egy 2 métert Lime-mal, utána átültem egy
kárserékbe. Ha egyáltalán van jogsia, igen, mert az is csökken szerintem.
Igen, és akkor ebből kijön az, hogy jó, oké, de ha majd kutyád lesz, családod, barátnőd és költözöl, akkor meg mégiscsak jól jön egy valami.
Oké, takarékosság, zárszó.
Amit elfelejtünk, 2 dolog maradt még ki, az egyik az üzemanyag. Én azt látom, hogy egyrésztről üzemanyagba, ha az autót nem kifejezett áruszállításra, hogy használjuk, vagy olyan, amikor az üzemanyag meg az egész autóköltség domináns a vállalkozásban, akkor ez nem annyira fontos, de ha meg odafigyelnénk rá, akkor mi is látjuk, akár cégen belül kollégák 1,5-2 liter különbséget ki tudnak hozni egy autóból, és azt mondjam, hogy az évben megspórolunk mondjuk egy karácsonyi vacsorát, ami most éppen aktuális autónként, akkor így nézve lehet igenis eredményeket elérni. A másik, ami meg ugye ami pont erre a kérdésre haj az, hogy akkor mi lesz itt a jövőben, a bérlés fog dominálni magánszektorban is, vállalati szektorban is, vagy sem. Arra az a válasz, hogy az emberi munkaerő ráfordítása szakértelem története. Tehát most egyre többen jönnek át úgy hozzánk bérlésbe, tulajdonlásból, hogy Gergő, nem találunk jó embert, rábízzuk a titkárnőre, de ő szívesen csinálja meg, szolgálatkész is, és szeretné jól csinálni, de már nem ért hozzá, de ennyi idő, hogy utána nézzünk, hogy akkor itt most ennyi a kuplungot, meg annyit, akkor viszont ott kell várni az alkatrészet, de akkor csereautó. Tehát, hogy maga ez a macera emberi erő, amit itt leköt, ez egyszerűen sokkal méretgazdaságosabb, hatékonyabb egy flotta kezelőn keresztül, plusz még ugye ott az áfa, meg hogy nem kell önerőt beletenni, ez most nagyon erre hajtja a történetet. Az emberi dolgot azt úgy érzem, hogy sokszor cégvezetők is hajlamosak így
kihagyják a
kihagyni, egészen addig, ameddig az ő autójuk nem szenved olyan dolgot, hogy akkor neki kell hívni Micukát, vagy a Robert Flotta menedzsert, hogy akkor létszik minél gyorsabban valamit, és hát akkor kiderül, hogy mit jelent a szolgáltatás meg a tulajdonlás között a különbség.
Lakatos Gergely, az MHC Mobility üzletfejlesztési vezetője volt itt, nem köszönöm szépen.
Köszönöm szépen.